Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy Te adsz értelmet az ünnepünknek, hiszen a Te kereszthalálod és feltámadásod az, amely okot adott arra, hogy ma itt legyünk. Urunk, könyörgünk azért, hogy a Te szavad, amely lélek és élet, a Te szavad érintse meg a mi szívünket. Sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy emberi szívek olyan pusztaságban élnek, olyan megfáradt szívek, olyan szomorú szívek vannak ebben az életben. És olyan jó, hogy Te győztél halálon, bűnön, győztél szomorúság felett, bánat felett, győztél nyomorúság felett. Urunk, azért könyörgünk, hogy jöjj most közénk, szentelj meg bennünket jelenléteddel. Te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, Te ott vagy. És Urunk, mi hiszünk a Te ígéreteidben. Hiszük azt, hogy ma Te szavad által, igéd által jelen tudsz lenni. És lehet, hogy nem látunk, lehet, hogy kézzel nem tudunk tapintani, de a füleinkkel, a nyitott szívünkkel valóságá tud számunkra lenni. Urunk, így könyörgünk, szólíts meg bennünket. Ébresz készséget a mi szívünkben, hogy kitárjuk előtted. És Urunk, add, hogy megértsük, elfogadjuk és befogadjuk a Te szavadat. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Márk evangéliumának 16. fejezetében, az első 8 verset a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között, kihengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról. Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Ezen a mai alkalmon nem a 2000 évvel ezelőtti eseményt szeretném magyarázni, hiszen a Szentírás tudósításából elegendő információnk van, hogy tulajdonképpen hogyan történt Jézus Krisztus halála és feltámadása. A nagypénteki kereszthalált és a harmadnapon történt feltámadást leírják a szemtanúk, Azok, akik látták meghalni, majd látták az üres sírt, és találkoztak a feltámadott Jézussal. Ezért írja Pál apostol, idézem a Korintusi Levél 15. fejezetét, ezt írja Pál apostol, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Ezek a szem és fültanúk részletesen beszámolnak, mint ahogy olyan kortársak is írnak Jézusról, akik egyáltalán nem hittek benne, mégis a történések alól nem tudták kivonni magukat. Az akkori egyik legnevezetesebb történetíró, Josephus Flavius, így ír arról az időszakról, a Testimonium Flavianum szövegében idézem, ezekben az időkben élt Jézus egy bölcs ember, ha ugyan embernek kell nevezni őt. Mert rendkívüli tetteket művelt, és az igazságot örömmel elfogadó emberek tanítója volt. Sok zsidót magához vonzott, és sok görögöt is. Ő volt a messiás. Amikor legfőbb embereink följelentésére Pilátus kereszthalállal büntette, nem hagyták el azok, akik kezdettől fogva szerették. Ő ugyanis megjelent nekik 3 nappal később újra élve, amint ezt és sok más dolgot megjövendöltek róla az isteni próféták. És a mai napig nem tűnt el azoknak az embereknek a tömege, akiket őróla keresztényeknek neveznek. Szóval, kedves testvérek, nem az események magyarázatát szeretném előtérbe helyezni ezen a mai istentiszteleten. Nem is szeretnélek benneteket meggyőzni Jézus Krisztus feltámadásáról. Nem akarlak és nem tudlak benneteket meggyőzni erről. Benneteket is, ahogyan engem is, az ige győzhet meg, mint megannyi fiatalt, akik itt vannak péntekről péntekre, alkalomról alkalomra szolgálnak, égnek Jézusért, odaszánják a szívüket, életüket, idejüket, mert vele élnek. Itt vannak, hallgatják a Jézusról szóló igét, formálja az életüket, mert őket is az ige győzte meg Jézus Krisztusról. Tudjátok, drága testvérek, hogy milyen áldás látni, ahogy az emberek növekednek a hitben, a kegyelemben, változik meg a gondolkodásuk a párkapcsolatról, a tanulásról, a szolgálatról és a munkáról. Tudjátok, hogy milyen áldás látni, ahogy megváltozik a gondolkodásuk, és olyan dolgokat látnak bűnnek, amiben korábban benne voltak. Tudjátok, drága testvérek, hogy milyen áldás látni, hogy Isten hogyan tisztítja meg őket, hogyan nyernek bocsánatot, és hogyan tudnak másoktól bocsánatot kérni, és másoknak megbocsátani. Hogyan tudják azokat szeretni, akiket korábban gyűlöltek, és mindenféle rosszat mondtak róluk? Hogyan törekednek békességre, akikkel korábban békétlenségben voltak? Hogyan tudnak imádkozni azokért, akiket korábban szidalmaztak? És tudjátok miért? Mert Jézus meggyőzte őket. Az értük meghalt és feltámadt Jézus meggyőzte őket, mert meggyőzhetőek voltak. Drága testvérem, nem tudom, hogy te hogyan jöttél erre a mai alkalomra. Nem tudom, hogy hogyan ülsz ma itt. Nem tudom, hogy hogyan hallgatod ezt a mai prédikációt, de hadd tegyem fel a kérdést neked. Van benned a te szívedben szándék? Van benned a te szívedben készség, hogy Jézus meggyőzzön arról, hogy érted halt meg, hogy a bűneid büntetését, mindazt, amit te meg én érdemeltem volna, azért ő halt meg? Engeded, hogy meggyőzzön téged arról, hogy ő érted és értem támad fel, győzte le a halált, hogy miattad és miattam lett üres a sír, hogy mi sem maradjunk a halálban, mert ő a feltámadásával az üdvösséget kínálja fel neked. Engeded, hogy meggyőzöm téged? Vagy azt mondod, kit érdekel, legyünk túl ezen a mai alkalmon, aztán hadd menjek a dolgomra, mindenki csinálja azt, amit jónak lát. Tudod, drága testvérem, szeretlek annyira, szeretem ezt a drága gyülekezetet annyira, érzem a felelősségét annak, hogy elmondjam neked, minden miattad és miattam történt. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása miattad és miattam történt. Ő annyira szeretett, hogy odaadta az életét, lemondotta maga életéről minden bűn, ami a te meg az én életemben van, volt és lesz, azért ő meghalt. És ha ez hidegen hagy téged, akkor nagyon kemény a szíved. Engedd, hogy ezt a kemény szívet ő feltörje, és meggyőzzön téged is arról, ahogy engem is meggyőzött annak idején, hogy ő szeret, hogy ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Olyan távlatok nyíljanak meg előtted, amelyeket előtte nem ismertél. Hogy megváltozzon az életed, hogy új alapokra helyezd, hogy ne legyen a te életed parlagon fekvő, mint akinek nincsen gazdája, hanem azt szeretné, ha kivirulnál, ha Krisztus jó illata áradna a te életedből. Ő nem egy kellék, Jézus nem egy kiegészítő akar lenni a te életedben, hanem ő az alap szeretne lenni, amire építhetsz. Amire építheted az életedet, a házasságodat, a munkádat, a tanulásodat, a szolgálatodat, mindennapjaidat. A meghalt és feltámadt Jézus az alapja szeretne lenni a te életednek. Ő ezért szeretne meggyőzni téged, és hangsúlyozom, nem én. Mert ha rám hallgatva fogod követni Jézust ma, akkor holnap elhagyod. De ha engeded, hogy az ige győzzön meg téged Jézus valóságáról, létezéséről, mindarról, amit ő tett, érted, akkor az egy életre meghatározó lesz számodra. Az ige teszi valóságá számunkra a ma is élő Jézust. Mert teljes bizonyossággal elmondhatom, hogy Jézus ma is él. Ma is él. Úgy gondolom, Jézus haláláról nem kell senkit sem meggyőzni, hiszen a legtöbben úgy vagytok vele, hogy az hihető. No, de a feltámadás. Tudjátok, a kettőt együtt kell nézni, nem beszélhetek a nagypénteki Jézusról feltámadás nélkül, de nem beszélhetek a feltámadásról a keresztre feszített Jézus nélkül. Ezt a két eseményt együtt kell látnotok. Arról szeretnék nektek ma beszélni, hogy ez a két esemény hogyan hat ki egy ember életére. Mert higgyétek el, a 2000 évvel ezelőtt történt események ma is képesek emberek életét megváltoztatni. Képesek megváltoztatni a nagypénteki események, Jézus Krisztus halála, és képes megváltoztatni a harmadnapon történt feltámadás. Lehet, hogy most értetlenül állsz ezelőtt a mondat előtt. Lehet, hogy azt kérdezed, hogy milyen változásra lenne szükségem, miben kellene változnom. Erre csak akkor fogsz tudni válaszolni, amikor megértetted azt, hogy minden rólad meg rólam, minden érted és értem történt. Azért, mert kihúzod magad az események történése alól, azért még téged is érint. Az egész jézusi körülmény, Jézus körüli esemény, az téged is érint. Lehet, hogy most még nem érted, de azért imádkozom, hogy egyszer váljék számodra teljesen érthetővé. Legyen világos, teljesen világos, hogy az egész Szentírásnak az üzenete, a tartalma, minden a te, meg az én elrontott életemről szól, és arról, hogy Jézus Krisztusban az Atya ezt helyre akarja állítani. Az egész elrontott életem, hogy új életet nyerjem. Tudjátok, kedves testvérek, amikor 15-16 éves voltam, és a fiatal életem nem szólt másról, mint hazugságokról, paráznosságról, tiszteletlenségről, fényűző, határtalan bulizásról, és az élvezetek mámorában éltem az életemet, akkor rá kellett döbbennem, hogy az egész életem egy nagy nulla, hogy üres, hogy nincsen semmi értelme. Parlagon feküdt az életem. És tudjátok, hogy milyen az, amikor valaki parlagon fekszik? Nincs gazdája. Egy nihilista, értelmetlen életem volt, és értelmet, célt egyedül Jézustól kaptam. Higgyétek el, éltem már annyit, hogy őszintén elmondhassam, hogy Jézus adott célt és értelmet az életemnek. Amikor befogadtam Jézust az életembe, engedtem, hogy meggyőzzön, mert engem is meg kellett győznie, engedtem, hogy meggyőzzön, akkor az a parlagon feküdt élet kivirult. Feltörte azt a kemény földet, azt a gazdátlan, parlagon hagyott szívet, és vele kivirult az életem. 36 év alatt láthattam annyit, hogy azt mondhassam teljes bizonyossággal, Jézussal van értelme az életnek, ő nélküle minden értelmetlen. Vannak, akiket Jézus fiatalon meggyőz erről, vannak, akik idősen válnak meggyőzhetővé, és vannak olyanok, akik meggyőzhetetlenek, és úgy mennek ki ebből a világból, hogy az egész életük, minden, ami itt maradt, minden, amiért éltek, dolgoztak, fáradoztak, ami számukra fontos volt, annak nem volt értelme, és úgy zárul le az életük, hogy minden értelmetlen volt. Tudjátok, drága testvérek, és ezt egészen őszintén hadd mondjam, figyeljetek nagyon jól. Tudjátok, drága testvérek, hányszor hallottam, hogy amiért az édesapa, édesanya, amiért a szülők keményen dolgoztak, azt a gyermek pillanatok alatt eltapsolta, elherdálta. Nem becsülte, és kifolyt a kezei közül. Amit felépítettek kinkeservesen, hogyan vált értelmetlenné a gyermekei kezében? Értelmet az emberi élet, s mindaz, amit ezen a földön tesz, egyedül Jézus Krisztusban nyer értelmet. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg őszintén, hogy te mit építesz? Nem félsz, hogy mindaz, amit felépítesz, a gyermekeid, az unokáid eltapsolják? És odaveszik minden fáradozás, minden értelmetlenné hiába valóvá válik? Gondolkodtál már azon, hogy mit hagysz magad után? Hogy mik azok a dolgok, amiket nem lehet máról holnapra eltapsolni, hanem egy életen át megmaradhatnak? Gondolkodtál már azon, hogy milyen alapokra építed a magad életét, és mit látnak majd a gyermekeid? Mert amilyen alapra építesz, olyan alapot teremtesz meg a gyermekeidnek is. Ha fényűző alapot vetettél, akkor fényűző módon veszítesz mindent el. Mire építesz, és mit hagysz magad után, drága testvérem? Emlékszem, valaki egyszer azt mondta, amikor Nyíregyházán meglátogattam, könnyek között mondta el egy édesanya, mindent megadtam a gyermekemnek, sosem volt hiányos semmiben, és mégis semmibe néz, nem hallgat rám, és nem fogad szót nekem. Talán ez volt a baj, hogy mindent, és nem azt, ami megalapozta volna az életét. Ami a szeretetet, a békességet, a tiszteletet, az odafigyelést munkája, nem pedig a gyűjtögető, hóhányó, rendezetlen életet. Mert rendezetlen életből van elég, higgyétek el. Csak nézzetek körül. Hány rendezetlen élet van a környezetedben, drága testvérem? Talán a te életed is rendezetlen. Amikor nagy terveket szövögettél, nem ilyen életre számítottál. Lehet, hogy nem is tudod, hogy mikor siklott félre az életed, de kicsúszott a lábad alatt a talaj, zátonyra futott, aztán a rendezetlen élet közepén találtad magad. Lehet, hogy észre sem vetted a rendezetlen életedet, mert a többségének ilyen rendezetlen az élete, aztán már fel sem tűnik. Lehet, hogy nagy álmokkal indultál, hűségről, szeretetről, megértésről, harmonikus, feledhetetlen pillanatokról álmodtál, és benne vagy nyakig a rendezetlen életben. Lehet, hogy nem mered magadnak bevallani, mert akkor szembesülni kell azzal, hogy az egész életed elrontott. Nem lesz népszerű, amit mondok. Lehet, hogy jövő alkalommal már nem jöttök ide, de el kell mondanom, mert szeretlek benneteket annyira, hogy nem tarthatom magamban. Jézus nélkül ne csodálkozzatok, hogy ilyen az életetek. Az enyém is ilyen volt. Higgyétek el. Az enyém is ilyen élet volt. Egy nagy csőttömeg voltam. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez egy túlzás, ez egy retorikai fogás. De csak én tudom, hogy mi volt az életemben, mit vártam az élettől, milyen tisztátalan gondolataim, vágyaim voltak, és ezeket milyen úton, módon próbáltam kielégíteni. 16 évesen el kellett jutnom oda, hogy egy csőd az életem. Rendezetlen, hogy tele vannak felvállalhatatlan és szégyenletes dolgokkal. És úgy gondolom, ahogy nekem is, úgy neked is tele van az életed ilyen felvállalhatatlan, szégyenletes dolgokkal. És ha ezt így érzed, akkor most neked mondom a legcsodálatosabb evangéliumot. Jézus ezekért a szégyenletes, felvállalhatatlan dolgokért halt meg. Amiket szégyelsz, amiket cipelsz, és nem tudod hova letenni, ami alatt lassan összeroskadsz, ami kilátástalanná teszi a mindennapjaidat, ami miatt rémálmok gyötörnek, ami elől menekülsz, és mindaddig rendezetlen lesz az életed, ne is próbáld Jézus nélkül rendbe tenni, mert úgysem fog sikerülni, mindaddig rendezetlen lesz az életed, amíg nem engeded, hogy Jézus vegye kezébe a dolgokat, ő vegye kezébe az életedet, és engedd, hogy kezdjen azzal az elrontott élettel azt, amit ő akar. Ő ilyen elrontott életeket vár. Azzal az elrontott élettel menjünk ő hozzá, és kérjük, hogy tegye rendbe azt, amit mi elrontottunk. Ő azért jött, hogy azt a szennyes ruhát átvegye. Tisztát nem vesz át, ő tisztát ad. Tiszta, fehér ruhát ad szennyes, bemocskolt ruha ellenébe. A szennyes, bemocskolt életemmel tud mit kezdeni. Aki ő hozzá megy, annak kínálja fel a tiszta, fehér ruhát, a rendezett életet. Ő a rendetlent teszi rendbe. A nagypénteki Jézus azért halt meg, hogy minden szégyenletes, szennyes, rendezetlen dolgot az életemből magára vegyen, és a harmadik napon azért támad fel, hogy a reménytelen életemet reménnyel töltse meg. Kérlek, bocsássatok meg nekem, lehet, hogy most többetekben az fogalmazódik meg, hogy milyen ünneprontó volt az ige hirdetésem. De oly sokszor elhallgattam dolgokat, akartam népszerű lenni emberek előtt, akartam emberek igényeit keresni, ki mit akar hallani. Annyi elpazarolt lehetőség van mögöttem, amivel nem beszéltem nektek arról a ma is élő Jézusról eleget, hogy megváltozzon az életetek. Nem annak engedtem, hogy mit akar Isten mondani. Mi az, ami az új életet munkálja? Mi az, ami megtérésre, bűnbánatra, bűnfelismerésre indíthat embereket? És mi az, ami az új életet munkálja? Drága testvérek, itt vagyok 8 éve, és fáj a szívem, hogy annyi elmulasztott alkalom van mögöttem, hogy nem tettem nektek bizonyságot arról, hogy új életre van szükségetek. Ahogy nekem is, nektek is új életre van szükségetek. Erről prédikál a kereszt, és erről prédikál az üres sír, hogy új életre van szükségetek. És fáj a szívem, és az Isten előtt bűnvallást kellett tennem, hogy annyiszor nem tettem meg azt, amire elhívott az Isten. olyan mély vágyat ébresztett bennem, az én szívemben Jézus Krisztus, ahogy nekem is rendeződött az életem, hogy nektek is rendeződjön az életetek vele. Hogy megbéküljetek az Istennel. Ahogy Pál apostol fogalmaz, Jézus Krisztusért kérlek benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. Hogy megváltozzon az életetek. Hogy engedjétek meggyőzni magatokat, hogy meggyőzzön benneteket az ő szava, hogy ő ma is él. Tudjátok, ő most is él. Ezért olvastuk az evangéliumban, hogy az asszonyok megdöbbentek, hogy megremegtek, hogy féltek, mert valami olyan dolog történt ott a sírboltban, ami korábban sosem. Gondoljatok bele, drága testvérek, hogy elmennek a sírbolthoz, olyan, mintha ma oda mennél, egy koporsóhoz felnyitnád, és azzal szembesülsz, hogy nincs ott. Hát hogy ne remegtek volna azok az asszonyok? Hogy ne döbbentek volna meg? Hiszen valami olyan dolog történt, ami soha korábban nem. Hogy valaki feltámadt a halálból, pedig Jézus többször is mondta, hogy az ő élete emberek kezébe kell, hogy adasson. Hogy neki szenvednie kell, hogy neki meg kell halnia. És harmadnapon fel kell támadnia. Ott van, le van írva a szemtanúk, fültanúk, ezt leírták, papírra vetették. És mégse hittek benne. És tudjátok, mi győzte meg őket? Jézus Krisztus. Az ő halála és feltámadása. Jézus Krisztusért kérlek benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. Hogy igazítsátok az életeteket Jézus Krisztushoz. Ezt kérem tőletek. És tudom, hogy ez nagy áldozattal jár. Tudom, hogy egy egész életről kell lemondani, azokról a dolgokról, amiket felépítettél. De hidd el, hogy amire te most építed az életedet, az kártyavárként fog összeomlani. Hidd el, drága testvérem, hogy amire te építetted az életedet, az nem más, mint homokra épített élet. Össze fog omlani, hidd el! Jézus Krisztusért kérlek benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. Hogy igazítsátok az életeteket ő hozzá. Hogy vegyétek komolyan az ő szavát. Hogy higgyetek benne. Higgyetek Jézusban. Ahogy az ige mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Tudjátok, hányszor tapasztaltam meg, és hányszor tapasztaljuk meg most az ifjúsági körben is, amikor fiatalok elkezdik őhozzá igazítani az életüket, elkezdik a megváltott Jézushoz és a feltámadt Jézushoz igazítani az életüket, és olyan dolgokat kezdenek meglátni az életükben, amelyek korábban bűnök voltak, amiben ott fetrengtek, elnézést az erős kifejezésért. De a Biblia mondja ezt, felismerték azt, hogy ott vannak a moslékos vájunál, és rádöbbentek arra, hogy a moslékos vájú után van élet. Van élet. És lehet, hogy úgy gondolod, hogy egy jó életet élsz. Lehet. Lehet, hogy elégedett vagy magaddal. És lehet, hogy úgy gondolod, hogy az, amit te felépítesz, azt te nem akarod otthagyni. De hadd mondjam neked, drága testvérem, hogy Jézus Krisztus sokkal, de sokkal többet kínál neked. Sokkal többet ajánl fel, mint amit eddig felépítettél. Azt olvashatjuk Máté evangéliumának, 6. fejezetében, a 33. versben Jézus mondja, keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ráadásként minden megadatik néktek. Drága testvérek, ti csak a ráadást keresitek, a ráadást akarjátok, fényűző életet akartok, jó családi házat, kertes házat, autót, egzisztenciát, ezt mind keresitek, a ráadást, és higgyétek el, hogy ez nem alap, erre nem lehet építeni, mert a családi házat elveszik. Hány házon ott van kiírva, OTP bank, és le van foglalva? Hány embere tapasztalta meg azt, hogy az autójukat elvették? Hány ember tapasztalta meg azt, hogy az a család, aminek olyan megtartó erőt tulajdonított, szétesett egyik napról a másikra, egyik elhagyta a másikat, és hányszor tapasztalhatjuk meg, drága testvérek, hogy az, amire eddig épített az ember, az összeomlik. Higgyétek el! Összeomlik! Jézus Krisztusért kérlek benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. Engedjétek meggyőzni magatokat, hogy meggyőzzön benneteket az ő szava. Nem én. Én nem tudlak meggyőzni benneteket. Nem is akarlak. Engedjétek, hogy az ő szava meggyőzzön benneteket. Úgy szeretném, hogyha igazságban és szentségben tudnánk őt imádni. Hogy vágy ébredne a szívünkben, hogy jobban és jobban megismerhessük őt. Olyan nagy vágy van a szívemben, drága testvérek, olyan nagy vágy van a szívemben, hogy ne csak névleges keresztjének legyünk, hanem hitvalló, az ő nevét megvalló keresztjének, akiken látszódik a krisztusi élet. Olyan nagy vágy van a szívemben, ha minél többen meghoznátok azt a radikális döntést, ami gyökeres változást hozhatna az életetekben, és odaszánt Krisztus követők lennétek. Olyan jó lenne, ha minél többen vennétek fel a küzdelmet a bűnnel szemben, tagadnátok meg az életetekben a bűnt, és vágynátok a tiszta életre. Vágynátok arra a tiszta életre, amit Jézus Krisztus készített el számotokra. Olyan jó lenne, ha együtt várnánk az ő megjelenését, és együtt készülhetnénk az ő színe elé. Ha minél többetekben ez a vágy ott lenne, és ezért imádkozom, drága testvérek, ezért hirdetem az igét, ezért teszek bizonságot, és ezért könyörgöm, hogy legyen az életetekben változás. Drága testvérem, Jézus Krisztus mindent elkészített, mindent. A kereszten minden el lett rendezve. Az üres sír is arról árulkodik, hogy Jézus mindent elvégzett. És most azon van a sor, hogy engedd magad meggyőzni. Ő mindent elkészített. Minden el van rendezve, drága testvérek. Minden. Egyetlen egy dolog van hátra, hogy engedd, hogy az a kemény szíved, az fel legyen törve. Az a parlagon feküdt életed, az a parlagon feküdt élet, az fel legyen törve. Engedd magad meggyőzni. Olvasd az igét. Imádkozz. Azt olvashatjuk az igében, hogy aki hozzá kiált, azt én meghallgatom. Azt olvashatjuk az igében, hogy ha valaki hozzá kiált, annak válaszol. Engedd magad meggyőzni, drága testvérem. Engedd, hogy ő győzzön meg téged. Érted halt meg, és érted támad fel. Érted feszítették keresztre, és érted lett üres a sír. Érted? Érted? Érted, drága testvérem, hogy minden érted történt. Minden. Minden. Engedd, hogy hit ébredjen a szívedben. A meghalt és feltámadott Jézus Krisztus iránt. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, olyan nehéz megszólalni, mert a te szereteted úgy elérzékenyít. És fölteszem a kérdést, hogy miért szeretsz engem? miért szeretted azt az életet, ahogyan éltem? Miért akartál kiutat mutatni? Olyan elégedett voltam magammal. Olyan elégedett voltam az életemmel. Ott voltam a moslékos vájunál. Miért szerettél engem? Miért szereted ezt a gyülekezetet? Miért szereted azokat az összetört életű embereket? Miért szereteted az engedetlenségben élő embereket? És erre a választ egyszerűen nem tudjuk. Nem. Egyetlen egy dolgot tudunk. Hogy te szeretsz. És ez a szeretet tud összetörni bennünket. Semmi más. Ez a szeretet tud meggyőzni minket. Semmi más. Nem egy retorikailag jól összetett prédikáció. Nem a hangzatos szavak. Nem a jó hangulat. Te szeretetet tud összetörni és meggyőzni. Hogy miért szeretsz? Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy a kereszt halált haltál, és köszönjük, hogy üres lett a sír, és minden azért történt, hogy nekem bűnbocsánatom, életem és üdvösségem legyen. És köszönöm, hogy te mindent elvégeztél. Ezért hangzott el ott a kereszten az a szó, hogy elvégeztetett. Hogy minden beteljesedett. Minden ellett rendezve. És ma arra van szükség, ma 2015. április 5-én, feltámadás ünnepének délelőttjén, itt a mandabokori gyülekezetben, itt a bokortanyákon élők szívében ma is arra van szükség, hogy meggyőzz embereket. Úr Jézus, kérünk azért, hogy te légy az, aki munkálkodsz ennek a gyülekezetnek az életében. Te légy az, akinek szavára összetörik egy szív, az ember rádöbben arra, hogy parlagon fekszik az egész rendezetlen, elrontott élete. Rádöbben arra, hogy többre van szüksége. Úr Jézus, köszönjük, hogy te vagy az, aki új életet kínálsz fel. És ezért imádkozom. Ezért imádkozom, hogy minél többen felismerjék ezt. Amen.